1,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont mai közleménye szerint audienciái végeztével Ferenc pápát felvették az Agostino Gemelli klinikára néhány szükséges diagnosztikai vizsgálatra, és hogy kórházi körülmények között folytassák a hörkurut miatt még mindig folyamatban lévő kezelését. A Szentatyán már február 5-én is megmutatkoztak a betegség jelei, erős megfázása miatt nem ő, hanem az egyik munkatársa olvasta fel olasz nyelvű beszédét a szokásos általános kihallgatáson. A Vatikáni Sajtóközpont február 6-án közölte, hogy Ferenc pápa hörkurutban szenved. Az elhúzódó megbetegedés következtében február 12-én is egyik munkatársa olvasta fel olasz nyelvű beszédét az általános kihallgatáson. Most tovább folytatják kezelését a klinikán. A Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészséghez kapcsolódó fiatalok és Forrai Tamás egyetemi lelkész meghívására kötetlen beszélgetésre érkezett Felföldi László pécsi megyés püspök a Pécsi Tudományegyetemen működő lelkészségre. Nyílt, őszinte beszélgetés alakult ki, melynek résztvevői a jövő egyházának képét vázolták fel. Felföldi László püspök örömét és köszönetét fejezte ki, hogy a fiatalok erre a személyes találkozásra és beszélgetésre áldozták az idejüket, amely azt mutatja, mennyire nyitottak és érdeklődőek. A nemzeti kisebbségek védelmének nemzetközi szabályozását meg kell erősíteni, hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó. A Nemzeti Kisebbségek Védelme az Európai Unióban című kiadvány bemutatóján Budapesten. Az EU úgy gondolja, hogy ezt a kérdést nem szükséges szabályozni, de jó lenne, ha nem csak Magyarországra küldene vizsgáló bizottságokat, hanem magába is nézne, hogy megtette mindent a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében, mondta Szili Katalin. Szeretnénk, ha az EU elismerné, hogy ezzel neki is feladatai vannak, fűzte hozzá. Ismertette, a kiadvány rögzíti a nemzeti kisebbségek uniós védelmének 5 alapelvét. Ezek szerint a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy. A demokratikus koalíció továbbra is azt szorgalmazza, hogy ne kelljen visszafizetniük a babaváró hitelt azoknak, akiknek elhunyt a házastársuk. Dobrev Klára, az ellenzéki párt EP képviselője, pénteki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben egy olyan apa és egy olyan anya ügyét is felkarolta, akiknek tragikus hirtelenséggel hunyt el a házastársuk. A bankok pedig követelik vissza rajtuk a babaváró hiteleket. Az EP képviselő szorgalmazta, méltányosságot gyakorolhat bárki, nem tiltja a jogszabály, az államnak pedig kötelessége, hogy a gyengék oldalára álljon. Magyarország mindig aggodalommal követi a Németország súlyos biztonsági kihívásairól szóló híreket, amelyekből az utóbbi időszak során volt bőven. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az előző napi müncheni gázolásra reagálva a mai napon Miskolcon. A tárcavezető leszögezte, hogy hazánknak érdeke az, hogy Németország erős és stabil legyen. Már csak azért is, mert minél jobban megy a német gazdaságnak, annál kedvezőbbek a körülmények a magyar gazdaság növekedésé. Is. A politikus hozzátette, nyilvánvalóan ezek a súlyos biztonsági kihívások súlyos politikai hibákra vezethetők vissza, azonban mindezek kezelésére a német embereknek majd jövő hétvégén lesz lehetőségük, tette hozzá. Március 30-áig látható az Őslény körút 16 című kiállítás a fővárosi állat- és növénykerthez tartozó biodomban, ahol az életnagyságú mozgó dinoszaurusz modellek mellett VR élmények, interaktív ásatás és különféle ismeretterjesztő programok várják az érdeklődőket, közölte a fővárosi állat- és növénykert az MT-vel. A díszkertészek a korábbi támogatások mellett új speciálisan az ágazat igényeihez igazodó konstrukciókra is pályázhatnak idén, mondta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének Tapolcán tartott konferenciáján. Farkas Sándor kiemelte, hogy a díszkertészek munkája életünk mindennapjaiban tapintható, de sokan természetesnek veszik a közparkok, nyilvános kertek rendezettségét, gondozottságát, így érdemes nyitott szemmel járni ezeken a helyeken. Végül az időjárásról. Észak-nyugat és délkelet felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a középső és déli megyékben erősen felhős borult marad az ég. A havas eső havazás a déli-délkeleti tájakon fokozatosan megszűnik, de a középső tájakon még tovább tarthat. Az éjjeli hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa a hőrkurutja miatt a Gemelli kórházba vonult kivizsgálásra és kezelésre. Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét. A pápa beszéde a Gaudium et Spes alapítványhoz. Legyünk Isten szeretetének eszköze minden ember számára. A Szentatya részvét távirata a guatemalai buszbaleset miatt. Interjú Eperjes Borbála kommunikációs szakértővel a Pápai Szentkereszt Egyetemen tartott előadásáról. Ferenc pápát hőrkurutja miatt a Gemelli kórházba szállították kivizsgálásra és kezelésre. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a pápa pénteken délelőtt megtartotta az audienciákat a Szent Márta házban, majd bevonult a római klinikára, hogy elvégezzenek rajta néhány szükséges vizsgálatot, és kórházi környezetben folytassa napok óta tartó bronhitisze kezelését. Törölték a szombati szentévi audienciáját, illetve a hétfői találkozót a művészekkel Cinecittában. Pénteken reggel az audienciák megtartása után Ferenc pápa bevonul az Agostino Gemelli klinikára, hogy kivizsgálják és kezeljék hőrkurutját, ami továbbra is tart, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A Szentatya már napok óta nyíltan beszél bronhitiszéről, ami miatt nem mindig tudta végigolvasni katekéziseit, homiliáit és előkészített beszédeit. Pénteken délelőtt változatlanul megtartotta a programjában szereplő audienciákat, melyek mind a Szent Márta házban zajlottak. Ez a negyedik alkalom, hogy Ferenc pápát a római klinikán ápolják. A Szentszék sajtóközpontja a pénteki nap során újabb közleményben tudatta, hogy a pápa kórházi kezelése miatt törölték a február 15-én esedékes szentévi audienciát. A művészek és a kultúra világának szánt jubileumi szentmisét február 16-án vasárnap José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium prefektusa mutatja majd be. Elmarad a találkozó a művészekkel is, amelyet hétfőn tartottak volna a híres római filmstúdióban, Cinecittában, mivel a pápa nem tud rajta részt venni.
pápa magánkiagatáson fogadta Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét. A Szentatya február 14-én Szent Cirill és Metód, Európa társ védőszentjei ünnepén a Szent Márta házban magánkiagatáson fogadta Robert Ficót, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökét. A szlovák kormányfő ezt követően megbeszélés folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Miroslav Vakovszky prelátussal, a vatikáni államközi kapcsolatok helyettes titkárával. Pénteken délelőtt 9:50 Ferenc pápa Szent Márta házban magánkiagatáson fogadta Robert Ficót, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökét. A fél órán át tartó megbeszéléseket követően a Szentatya átnyújtotta vendégének az ajándékait, egy Gyengétség és szeretet című, a természet patronusát ábrázoló Szent Ferenc kerámiát, a 2025-ös békeüzenetét és egy kötetet, amelynek címe Akiket az igazságét üldöztek, ukrán-görög katolikusok a vasfüggöny mögött. A szlovák kormányfő Szent Cirill és Szent Metód bronzszobrát és egy szlovák festő őrangyalt ábrázoló táblaképét nyújtotta át Ferenc pápának. A szlovák miniszterelnök látogatását követően a Szentség sajtóterme közleményben számol be a további találkozóról. Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke, a Szentatyánál tett magánlátogatása után találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Miroslav Vakovszky prelátussal, a vatikáni államközi kapcsolatokért felelős helyettes titkárral. Az államtitkársággal lezajlott civilies hangulatú megbeszélések során a felek elismeréssel szóltak a stabil kétoldalú kapcsolatokról és a társadalmi összetartozás iránti megújult közös elkötelezettségről. Ebben az összefüggésben különös figyelmet fordítottak antropológiai kérdésekre, valamint a családdal és az oktatással kapcsolatos kérdésekre. A felek áttekintették a nemzetközi összefüggéseket, különös figyelmet szentelve az ukrajnai tartósan bizonytalan helyzetre és a béke lehetőségeire, továbbá az Izrael és Palesztina közötti törékeny tűzszünetre, valamint a súlyos gázai humanitárius vészhelyzetre. Robert Fico szlovák kormányfő kíséretében jelen volt a miniszterelnök 83 éves édesanyja is, amiről ő közösségi oldalán számolt be.
Ferenc pápa a Gaudium et Spes alapítványhoz. Legyünk Isten szeretetének eszköze minden ember számára. Pénteken délelőtt fogadta az alapítvány tagjait a pápa a Vatikánban. Köszönetet mondott, amiért segítik a szegényeket, híven a zsinati tanításhoz, amelyről szervezetük a nevét kapta. Krisztusban maradva egy család vagyunk, egymás testvérei, ugyanazzal a méltósággal rendelkezünk. Ennek a családnak a tápláléka pedig a vasárnapi szentmisén az eukarisztia. A Szent Márta házban fogadta a pápa a portorikói székhelyű Gaudium et Spes alapítvány küldöttségét, amely szociális projektekkel és kulturális megőrzéssel foglalkozik szerte a világon. A Szentatya megköszönte munkájukat, különösen a legszegényebbek javára, követve a zsinati konstitúció tanítását, amelyről nevüket kapták, és amelyet cselekedeteikkel híven szolgálnak. Ebben az értelemben az alapítvány és annak tevékenysége aktualizálják a zsinati dokumentumot, mely egybeesik az egyház szinodális szellemiségével, ahol mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Egyetemes testvériséget alkotunk, mint testének tagjai. Ez az egység a Szentlélek révén valósul meg, aki szeretet, és a szolidaritásban mutatkozik meg, főleg azok irányában, akik a legtöbbet szenvednek, fejtette ki beszédében a pápa. Ez a Krisztusban való megmaradás tesz minket családdá, testvérekké, akik ugyanazt a méltóságot hordozzuk. Ennek a családnak a tápláléka pedig, amelyik összegyűlik a vasárnapi szentmisén, az oltári szentség. Egyetlen testet alkotunk, mert ugyanazt a kenyeret esszük. Ez a lelki eledel, melyből mindenki egyformán részesül, és amelynek révén szeretett közösségben élhetünk Istennel és a testvéreinkkel. A Szentlélek ereje tesz minket Isten szeretetének eszközeivé, aki minden embert el akar érni megkülönböztetés nélkül. A pápa fájdalma a guatemalai buszbaleset miatt. A Szentatya államtitkára Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Santiago de Guatemalai metropolita érseknek. A pápa részvétét nyilvánítja a hétfői tragikus buszbaleset miatt, amelynek több mint 50 halálos állta volt. Legkevesebb 51 ember meghalt és többen megsérültek Guatemala városban hétfőn, amikor a városba vezető forgalmas autópálya hídján egy autóbusz hirtelen irányt változtatott, majd mintegy 20 méteres magasságból a mélybe zuhant. Az autóbusznak 75 utasa volt, akik vidékről tartottak a fővárosba. A rendőrségi vizsgálat eddigi adatai szerint a sofőr elveszítette uralmát a jármű felett, amely először több személyautót elsodort, majd a híd fémkorlátját áttörve zuhant a mélybe és fejtetőre állt. A busz részben elmerült a híd alatt folyó patak vizében. Ferenc pápa mély fájdalmának adott hangot a hírre. Együttérzését táviratban fejezte ki Gonzalo de Villa y Vázquez metropolita érseknek címezve, amelyet Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár látott el kézjegyével. A Szentatya imádkozik az elhunytak örök nyugodalmáért, részvétét nyilvánítja a hozzátartozóknak, és mielőbbi gyógyulást kíván a sebesülteknek. Hallgassák meg Eperjes Borbála kommunikációs szakértővel készített interjúnkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Eperjes Borbálát, aki kommunikátor. Itt vagyunk a Vatikáni Rádió stúdiójában a kommunikáció helyén. Egy gyakorló kommunikátor, tehát egy rádiós, egy magyar rádiós kérdezi az elméleti kommunikátort, mert hogy Bori, te az vagy, és mint ilyen tartottál előadást Rómában, nem is olyan régen, pár nappal ezelőtt, a Santa Croce, a Szent Kereszt Egyetemen, a kommunikációról, a kommunikáció lehetőségeiről és nehézségeiről. Mi volt a témám, minden került, hadd kérdezelek erről.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. A témám az volt, hogy legyetek ravaszok, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Alapjában véve azt mutattam be, hogy a világi eszközöket hogy tudjuk mi keresztények felhasználni, a világi kommunikációs eszközöket, legyen ez a social media, legyen az a televízió, a rádió, milyen csinos kinézetűek legyünk, tanuljuk meg a világi eszköztárat, de azt viszont használjuk jóra.
Ehhez kell ravasznak lenni?
Ehhez kell ravasznak lenni, és a szelíd az pedig az, hogy szelíd alázattal csináljuk ezt, ne pedig hangosan, mert sokszor nagyobb eredménye van a csendes cselekedeteknek, mint a bármennyire is szavakkal foglalkozunk, és azok nem lehetnek mindig csendesek, de hogy a cselekedet maga nem kell, hogy kirívó legyen, hanem a tartalomra kell fókuszálni. Nekünk 2000 év óta, több mint 2000 év óta megvan, hogy mit kell közöljünk, úgyhogy ez ki is emel az előadásban, hogy mi hihetetlenül szerencsések vagyunk kommunikációs, PR, marketing és újságíró szakemberek azzal, hogy nekünk nem kell gondolkodni, hogy mit osztunk meg, mert ugye sokszor egy marketinges azon gondolkodik, vagy ugyanígy újságíró, tehát hogy mi mind kommunikátorok vagyunk, és ugye azon gondolkodik, hogy vajon milyen tartalmat kell közölni a másik felé, mit osszak meg Facebookon, az ügyfelem mit szeretne, hogy mi legyen az üzenet, és nálunk pedig keresztény szakembereknél ezen nem kell gondolkodni. Megvan az üzenet, és erre mondtam azt, hogy a világi eszközöket viszont ehhez jól kell használni.
Megvan az üzenet tulajdonképpen Jézus Krisztus maga, ahogyan őt megírták, és ahogyan mi ezt 2000 éven keresztül szóvá tettük. De ahogyan ma ebben a bonyolult világban én kiviszem a kommunikáció piacára az én árumat, bocsánat a képért, azért azt ott már nagyon nagy, ha nem is ravasság, de ügyesség, jártasság kell.
Látod, itt jön vissza a ravasság.
Igen.
És az ügyesség, ez is benne volt a beszédemben, csak hogy a hallgatóság tudja, én alapjában véve vállalati világnak dolgoztam, mint külsős kommunikációs szakember, PR marketinges szakember, de inkább PR-os, mert ezt a kettőt sokszor összekeverik. Tehát vállalati környezetben dolgoztam, olyan vállalatnak, ami és vállalatoknak, ahol nem feltétlenül a keresztény ideológia az ideológia és kulturális, vállalati kulturális alap. Úgyhogy innentől kezdve kérdés, hogy hogyan lehet egy keresztény jelen az ilyen környezetbe, erre egy kicsit majd visszatérünk, de hogy milyen formákban ölthet testet ez a kommunikáció, ugyanazokat a fórumokat kell használni, mint a nagy vállalatoknál. Viccesen meg is jegyeztem az előadásban, hogy végül is a katolikus egyház, és sokan mondják, mi vagyunk a legnagyobb multicég, sok leányvállalattal, a világ minden részén kivéve 6 országba, és ezért ugyanúgy kell működnünk, csak mondom, a tartalom más, és ezt tovább vittem az előadásban, hogy a design, az image, vagy az imázs, arra nagyon kell figyelnünk, hogy ne legyen dohos, hogy ne legyen poros, mert csak így tudjuk behívni az újabb generációkat, nevezzük Z, Y, Alfa, bárminek.
3 szituációt említ a kommunikáció világára. Pál apostol egy ismeretlen tanítással, ismeretlen személlyel kilép az akkori világ legismertebb fórumára, Athénben, az Agórára. És egy ismeretlenről kezd beszélni, mégis ügyesen arra utal, hogy az ismeretlen ti valamilyen módon a szívetek mélyén ismeritek. A másik nagyjából a középkor világa, a katedrálisok világa, ahol Európában minden keresztény volt, és ezt az üzenetet elmondták, otthon mondták el, tulajdonképpen magyarázkodni nem kellett. És a harmadik kép a mostani helyzet, hogy igazából ezt a kezdeti vagy középkori, egykor jól tekintett üzenetet ma nem látják szívesen. Ebből adódik a gond, hogy ügyesnek kell lenni, meg ravasznak kell lenni, mert igazából a világ marketing piacán a keresztény üzenet, mi nevezzük evangéliumnak, nem szívesen látott.
Így van. De a cselekedeteiddel, a csendes cselekedeteiddel, amit a szakmád területén végzel, azzal missziót tudsz végezni, missziót tudsz végrehajtani, akár egy egyszemélyes misszióról is beszélhetünk. Ez Szent José Mar, engem legalábbis Szent José María Escrivának a gondolata segít ilyenkor, hogy hogyan maradjak meg keresztény, hogyan maradjak meg katolikus, miközben abszolút világi marketing vagy világi PR tevékenységet végzek, és azt mondta, hogy a munkádon és a napi cselekedeteiden keresztül tudod megmutatni azt, hogy keresztény vagy, azt, hogy katolikus vagy, mert nem kell üvöltve kiírni a homlokodra, hogy az vagyok, mert egy idő után az emberek jönnek hozzád oda, a vállalat többi dolgozója, hogy észrevettük, hogy valamiben más vagy, és mi a titkod, mert hogy a munkádat úgy végzed, úgy vagy jelen, olyan lendülettel, olyan motivációval, és akkor elmondhatod, és elkezdhetsz egy kicsit evangelizálni, és aztán utána nagyon evangelizálni. Én nem így tettem, nem mint vállalati munkavállaló tettem ezt, hanem mint külsős kommunikációs. Kellett egy hetes, hogy is mondjam ezt, motivációs tréninget megszervezzek egy nagyon-nagyon-nagyon nagy világi vállalatnak, és ebbe az egyhetes programba beletettem egy nagyon ismert magyar mentálhigiénés papot, aki civil ruhában volt jelen. Nem volt titok, hogy ő pap, tehát amikor bemutatkozott, benne volt, de én így tudtam bevinni az én szemléletemet, az én világnézetemet, és ez egy csendes, de ravasz módja volt annak, hogy mégis betegyem ezekbe a napokba, és az egyik legfantasztikusabb és legnagyobb elégedettséget elért motivációs előadás volt. Mindenki meglepődött, mindenki ment oda kérdésekkel. Na, ez a ravasság.
Mi a konklúziója az előadásodnak?
A konklúzió az, hogy tanuljuk meg a világi képeket tényleg dizájnban, mindenféle kinézetben.
Ez azt jelenti, hogy a világnak a nyelvét tanuljuk meg, ismerjük a gondolkodásmódját.
Így. Igen? Ismerjük meg a gondolkodásmódját, így van. Mert mondok egy nagyon érdekeset neked, Laci atya, nem csak én tartottam előadást természetesen ebben a 3 napban, hanem én is hallgattam egy előadást, és Anne Gregory professzor asszony, aki szintén vállalati környezetből jött át, és most már tanár, jegyezte meg, és vitte végig az előadását úgy, hogy Krisztusnak a tanításait, mármint példabeszédeit átfordította, hogy azt hogyan használták kezdetben a vállalatok. És aztán végigment a vállalati fejlődéseken, és akkor közben megmutatta, hogy ilyen eszközöket vettek át a vállalatok a vállalati kultúrába, aztán a következő eszközöket, és megmutatta, hogy lényegében most a vállalatok a mi eszközeinket használják, például storytelling, erről majd beszélhetünk később, ezeket használják, és mi meg már elfelejtettük. Tehát most vissza kell fordítani a folyamatot.
Lehet tőlük tanulni?
Igen, lehet tőlük tanulni is azokat az eszközöket, amiket amúgy mi adtunk a kezükbe.
És ne szégyeljük ezt.
Igen, egyáltalán ne szégyeljük, és igen, erre is kiment az előadásomnak a konklúziója. Legyünk bátrak.
Az Úr Jézus egyszer azt mondja, hogy tanuljatok e világ fiaitól maguk módján okosabbak, mint ti. Tehát azt a mester mondja nekünk. Bori, mi szívesen beszélgetnék, és folytatnám ezt a beszélgetést, hálásan köszönöm, és hát további jó hatékony, erős és alázatos kommunikációt.
Köszönöm szépen!
Eperjes Borbál a kommunikációs szakértővel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával a januári ökumenikus imahétre reflektálva a vallásközi párbeszédről beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, akikkel az elmúlt esztendőben is sokszor találkoztunk és beszélgettünk. Ma egy olyan témával készültünk a kedves hallgatóknak, amely január hónapban különösen is aktuális, amikor is az ökumenikus imahét keretében kicsivel többet gondolunk a keresztények közötti egység megvalósulására. A keresztények közötti egység az egy olyan fontos törekvés, feladata egyházainknak, amelyet különös módon is megérzünk akkor, amikor a szekularista világgal szemben úgy tudunk fellépni, hogyha együtt közösen egységben vagyunk, még hogyha ezt az egységet nem is úgy képzeljük el, hogy újra egy nagy egyház lesz, de hogy minden egyház a maga területén megtesz mindent azért, hogy a másikkal, a másik felekezettel barátságban és egymás segítve tudjanak működni. És természetesen néhány gondolatot majd a vallások közötti párbeszédről is érdemes lesz folytatnunk, átgondolnunk, mivel ez is egy rendkívül fontos feladata az ateista világgal szemben a teista világnak. Zoltánnal, Ritával és Annával beszélgetünk, mint ahogy az elmúlt évben is sokszor tettük. Először professzor urat kérdezném, hogy hogyan élhetjük meg az egységet abban a sokszínű média világban, amelyet nap mint nap tapasztalunk és látunk. Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár szerinted a kereszténység szempontjából az az óriási lehetőség, amelyet a média hordoz magában, vallásokkal, felekezetekkel kapcsolatban.
A média az nem feltétlenül kedvez annak az üzenetnek, amit mi szeretnénk átadni, de az egységet viszont képes erősíteni olyan szempontból is, hogy mindaz, ami keresztényé tesz minket, és mindegy, hogy melyik felekezethez tartozunk, az képes egységesülni egy nagy üzenetben. Ez gyakran például az erkölcsi parancsokat is jelentheti, Tehát akkor, amikor teljesen más jellegű üzenetek érkeznek felénk, az egyik legfőbb üzenet az, hogy legyél olyan, amilyen vagy. Tehát, hogy ne változtass semmit magadon. A másik fontos üzenet, ami szokott érkezni, hogy valósíts meg önmagadat, de ezt is alapvetően úgy, hogy semmit extrát nem kell tenni érte, és hát a keresztények, ők azért egy más parancsot követnek, és ilyen formában úgy gondolom, hogy az egység itt megvan. Nagyon érdekes, hogy amikor olvasok különböző történeteket a Facebookon, akkor sajnos csak ritkán jelenik meg az, hogy valaki azt írja, hogy hát ez nem túl keresztény történet, vagy ez nem túl erkölcsös történet. És akkor is, hogyha valaki ezt így kinyilvánítja, akkor nagyon kevesen állnak ki mellette, vagy nagyon-nagyon kevés, hogyha ebben mérjük, akkor lájkot kap adott esetben. Ahogy legutóbb például az idős Móra Ferencről volt egy ilyen szerelmes történet, ahol ő igazából hát beleszeret egy fiatal lányba, és akkor mindenki írta, hogy ez milyen fantasztikus történet. És csak egy ember mondta, hogy hát azért ez teljes mértékben helytelen, és nem felel meg az erkölcsnek. És akkor mentek utána a kommentek, ahol azt hittek, hogy fantasztikus, megvalósította magát időskorban, stb. Tehát, hogy egyetlen egy olyan hozzászólás volt, aki számon kérte azt, hogy miért gondoljátok, hogy ez helytelen, és ez a megvalósításnak a módja. Tehát én nem vagyok túl optimista a médiával, a közösségi médiával szemben, ugyanis ott a keresztény üzenetek nagyon nehezen tudnak érvényesülni.
Azt gondolom, hogy a média világán túl a mai társadalomban is nagyon fontos a személyes kapcsolatrendszer kiépítése, és talán beszéltünk is arról korábban, hogy Anna, te görögkatolikus vallású vagy. A te életedben mit jelent az, hogy görögkatolikus vagy, de római katolikus egyetemen, tehát a katolikus egyház által fenntartott egyetemen dolgozol, kapcsolatban vagy a katolikus liturgiával, a római liturgiával. Hogyan éled meg ezt a pozitív értelembe vett kettőséget?
Ez nagyon érdekes, mert ugye az én édesapám református vallású volt, görögkatolikus az édesanyám, és talán erről beszéltünk már itt is, hogy mind a két család életében nagyon-nagyon fontos volt ez a dolog, tehát a protestáns vonalon presbitereket adtak, a telket adományoztak, hogy templom épüljön, tehát ugyanolyan fontossággal megélték, mint ahogy a másik oldalon pedig kizárólag görögkatolikus felmenőkkel rendelkeztünk, tehát valahogy számomra az, hogy mindenhol a pozitívumot látjuk, és pont azt a fajta egységes üzenetet, amit egyébként akár mondjuk a 10 parancsolat is elmond, és magában foglal, és azért a jó érzésű emberek, lehet ezt talán így mondani, nem akarok nagyon általánosítani, mindenféle vallástól függetlenül azért ezt az értékrendet kell, hogy vallják, hogyha értékes életet akarnak élni. Szóval ez nekem nagyon természetes volt ilyen szempontból, de talán messziről indítottam, mert hogy én hittanári szakot végeztem, többek között, és ott nagyon-nagyon jól megéltük ezt. Sokan voltak római katolikusok, talán egy picit kevesebben görög katolikusok, tehát ez nekem azért ismerős érzés, hogy van egy római katolikus többség, de volt egy-két protestáns évfolyamtársunk is, és mi rendszeresen jártunk egymás szertartásaira, és éppen ezért nagyon jó érzés az, hogy nagyon látom a pozitívumait annak, hogy mit hordoz akár a római katolikus liturgia is, és jó elmenni a misére, és vannak olyan barátaim, akikkel rendszeresen elmegyünk olyan szertartásokra, ami nálunk nincs. Tehát abszolút értem ennek a gazdagító voltát, és ahogy a médiáról volt szó, rögtön az jutott eszembe, hogy én például Egerbe azért kerültem, mert a Magyar Katolikus Rádiónak először tudósítója voltam, aztán pedig itt rovatvezetője is, és mondjuk ennek köszönhetem akár csak az egri létemet, vagy azt, hogy egy katolikus egyetemen dolgozhatok. Ami egyébként nekem hatalmas töbletet ad, és egyáltalán nem érzem azt, hogy görögkatolikusként nekem másképp kéne éreznem, vagy mást jelentene nekem. Egyszerűen annyira boldogító és örömteli pillanat volt, és igenis, hogy egyfajta ilyen ajándékként éltem meg azt, hogy én egy egészen más közegből indulva, de a vallásos nevelést megkapva, és ezt az értékrendet mindig valva, ott lehetek egy katolikus egyetem születésénél.
Hogyha az ökumenizmusról beszélünk, akkor az mindig egy fontos feladat, hogy felhívjuk a figyelmét a kedves híveknek, hogy az ökumenizmus az nem jelenthet egyfajta szinkretizmust, vagyis nyilván nem keverjük össze a különböző vallások tanításait, Nyilván itt elől majd még később egy-két gondolatot szeretnénk megfogalmazni, hogy a vallásokkal való párbeszéd során magában a kereszténységben ezt hogyan lehet elkerülni, de az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a protestáns egyházaknak a fő erőssége, mi a fő tanítási irányvonal, amikor azt mondjuk, hogy például a sola scriptura, maga az írás, ami egyfajta középpontba helyezett, a Bibliának egyfajta trónra való emelése, akkor ezzel szemben tudjuk mondani azt, hogy mi a katolikus egyházat pedig az ige egyházának és a szentségek egyházának együtt nevezzük, ahol megvalósul az ige hirdetés, és a hét szentséget megéljük. Rita, te milyen kapcsolódási pontokról tudsz beszélni életedben a különböző felekezetekkel kapcsolatban, akár egy emlékezetes protestáns szertartáson való részvétel, vagy bármilyen más beszélgetés egy munkatársal, baráttal, ahol a saját hitet úgy kellett megőrizni akár, hogy közben a másikét is megérteni és elfogadni.
Egy emlékezetes élményem volt az egyik, az én gyerekeim, vagy a mi gyerekeink katolikus iskolába jártak, római katolikus iskolába, egészen pontosan szerintem lehet is nevesíteni a patronába Budapesten, ahol az első hatosztály koedukál, tehát fiúk és lányok is vannak, és a második hatosztály viszont lánygimnázium. Ebből adódóan a lányunk 12 évet a patronába járt, és a fiunk viszont csak az első hatot járta, és utána elment a piarista gimnáziumban, és most ő ott tanul. Tehát alapvetően közvetlenül az én életemben a római katolikus egyház, a római katolikus tanítások azok, amik igazán helyet kaptak. Viszont nagyon érdekes volt, amikor a kisfiunknak az osztályfőnöke esküdött, és ő görög katolikus szertartás szerint. Szerintem gyönyörű volt, tehát én előtte nem voltam ilyen liturgián, nagyon-nagyon szép volt a szimbolikája, szépek voltak a kiegészítők, ruhák, a díszlet. Nekem egyébként ez egy nagyon nagy élmény volt, és szép volt az is, hogy alapvetően ugye egy római katolikus iskolából mind a tanárok, mind a diákok, mind a szülők együtt ünnepelték ezt az esküvőt, és egyébként ez már sok évvel ezelőtt volt, és hát már nem tudom, hogy pontosan hol tartanak a gyermekáldásban, de én úgy látom, hogy ez egy jól sikerült házasság lett. Ez volt az első olyan élmény, ami alapvetően eszembe jutott. Mégis én inkább arról beszélnék, hogy alapvetően szerintem nem az lenne fontos, hogy a különbségeket hangsúlyozzuk az egyházi felekezetek között, ahogy Anna is mondta, hogy ő tökéletesen jól érzi magát a római katolikus egyetemen görög katolikusként, hiszen én is azt látom, hogy akár a társadalmat, akár a médiát, ha csak az ember az utcán közlekedik, akkor hát nagyon-nagyon kevés jön vissza ezekből az elvekből, ezekből az értékekből, amiket egy keresztény egyház adhat. A mai nap megbotránkozása egyébként nekem is a közösségi médiához köthető, ahol egy automárka, teljesen mindegy, hogy melyik, például abból űzött gúnyt, hogy a nők azok nem tudnak autót vezetni, és hogy ezért érdemes ezt az ő általuk reklámozott autót választani, mert hogy ez automata, és akkor ezt még a kevésbé intelligens nők is, talán ezzel még ők is elboldogulnak, tehát hogy egyszerűen ebben semmi, nem hogy keresztény nincs, szerintem így erkölcsi, etikus nincs, úgyhogy én azt látom, és az az igazság, hogy ahogy telik múlik az idő, én egyre elfogadóbb vagyok ezekkel a különbségekkel is, amit a protestánsok vagy más egyházi felekezet kapcsán látok, mert hogy még mindig azt látom, hogy az érték az kőkeményen ott van az egyházban, és az a baj szerintem, amikor ez így kimarad, vagy ez a vonal kimarad valahonnan, akkor van a probléma.
Azt azért nagyon fontos elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a római katolikus, illetve a görög katolikus egyház között igazából nem is beszélünk ökumenizmusról, hiszen mindannyiunknak közös a Szentatya, közös a teológiai tanítás, viszont a liturgia az rendkívül eltérő, és valóban sokszínű, de az tény és való, hogy az ökumenizmus amely a protestáns és mondjuk a katolikus egyház közötti kapcsolatot jelenti, vagy az erre való egységre való törekvést, az már ott kezdődik, hogy egyrészt saját felekezetünkön belül a sokszínűséggel hogyan tudunk, mit tudunk kezdeni. Gondoljunk csak arra, hogy akár egy gitáros mise milyen megosztó lehet egy közösségben. Van, aki nagyon szereti, van, aki pedig azt mondja, hogy hát ez nem odavaló. Vagy gondolhatunk a különböző sajátos prédikációs stílusra, amelyet atyák megvalósítanak. Van, aki nagyon ragaszkodik a merev, régi, rigorózus beszédekhez, van, aki pedig tud nagyon szabadon beszélni. Tehát már eleve itt is egy nagyon fontos szempont az, azt gondolom, hogy törekedjünk a kisebb közösségeinken belül az egységre, és természetesen azzal a felekezettel, vagy azzal a közösséggel, amelyik pedig hozzánk közelálló, még inkább keressük a kapcsolatot. Ez azokon a helyeken, ahol görög katolikusok, római katolikusok élnek együtt, egy településen, mindegyiknek van temploma, ez nagyon sokszor, nagyon sok szép pozitív példát tud mutatni. És természetesen, ami mindenképpen fontos, hogy az ökumenikus imahéten a protestánsokkal, reformátusokkal, evangélikus egyházhoz tartozókkal, baptista közösség tagjaival legyen egy-egy olyan közös imádság, amely megmutatja a világnak azt, hogy bár Krisztusnak a ruháját annak idején nem tépték szét a katonák, mert hogy egy rendkívül értékes ruha volt, sorsot vetettek rá, mi az évszázadok során egy kicsit széttéptük Krisztusnak az egyházát, de ezt az egyházat mégis a Szentlélek tartja össze, és a Szentlélek az, amelyik hitünk szerint működik minden egyházban. Beszéljünk arról is, hogy ebben a mai világban már nem lehetetlen, hogy akár Magyarországon, egy kisebb településen olyan munkások, akik eljönnek egy ázsiai országból, és itt élnek közöttünk, hoznak egy számunkra talán korábban nem szokott vagy nem ismert keleti vallást. Budapesten, valószínűleg nagyobb városokban erre még nagyobb az esély. Azt tudom, hogy Zoltán, te több évet voltál kint Dél-Koreában. Van olyan tapasztalatod, olyan élményed, amely az ottani ázsiai kultúrában, a keresztény kultúrával való találkozás folyamán talán érdemes lenne megemlíteni, vagy valamiféle tapasztalatot elmondani a kedves hallgatóknak?
Mi 2004 és 2007 között voltunk Ritával kint Dél-Koreában, Szöulban, az ottani egyetemen tanítottunk, és nagyon érdekes, hogy nyilván az embernek van egy előfeltevése, hogyha ilyen távolra megy, akkor úgy gondolja, hogy ez egy buddhista ország lesz alapvetően. Nyilván ugye Japánról tudjuk, hogy inkább sintoista, Kínáról pedig, hogy hát a vallás az be van tiltva. És akkor nagyon meglepő volt látni, hogy, és örültünk neki, hogy hát a kollégáknak a 90%-a keresztény volt, és nagyon sokan voltak katolikusok. Egyetlen egy buszsofőr bácsi volt buddhista, akinek föl is volt díszítve a busza, rendkívül lassan ment. Ez nem hiszem, hogy a vallásából fakad, inkább a korából, de hihetetlen díszes volt az egész busz, ilyen kis mindenféle lógókkal, függönyökkel, és a többi. Azok a kollégák pedig, akik katolikusok voltak, ők megmutatták a katolikus templomokat a belvárosban, és egyébként kevesen tudják, hogy Szöulban van egy óriási, egy hatalmas katolikus székesegyház is, de azok a kollégák, akik viszont protestások voltak, vagy inkább azt mondtam, hogy de kisebb egyházaknak a tagjai, ők rendkívül aktívan élték meg a hitüket, és Magyarországon is, ugye, tehát a koreai közösségeknek van egy-egy olyan temploma, egy olyan gyülekezet, ahol ők rendszeresen találkoznak, és közösségi programokat szerveznek. Tehát nagyon jó volt látni azt, hogy ők ilyen formában is együtt élnek, de ami jellemezte a kultúrát, hogy nem csak a vallásosság határozza meg, hanem ugye a konfucianizmus, ami inkább egy világnézet, és amikor ez a kettő találkozik, és sokaknál viszont az rendkívül furcsa volt számomra, még megjelenik az ősi vallás és a különböző szellemeknek a követése. Az én fejemben katolikusként ez nem fér meg. Tehát, hogy egy parancs van, egy irány van, és a többi az több független. Attól független, hogy ha én jól csinálom, vagy rosszul, de ugye az irány az egyértelmű. Náluk viszont ezek rendkívüli módon meg tudtak férni.
Én annyit észleltem Szöulban, hogy igazából majdnem mindenkinek nagyon fontos a vallása, és akkor igen, ebben, ahogy Zoltán is elmondta, voltak különbségek, hogy kinek melyik, ki hogy áll hozzá, főleg ez a népi vallásosság, ez a saját magam vallása volt az, ami nagyon feltűnő volt, hogy ki hogy értelmezi a vallást, és nem annyira szigorúan a Bibliában foglaltak szerint értették az ottani emberek. Most ezt, hogy a mindennapjaikra ez mekkora hatással volt, ez még egy ilyen érdekes dolog lenne. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy jobban jelen van a vallás, kevésbé éreztem azt, hogy a mindennapjaikat ez szerint élik.
Az biztos, hogy a vallások közötti párbeszédre nagy szükség van, hiszen ma már nem is kell Európából kilépnünk ahhoz, hogy vallásközi párbeszédre legyen szükségünk, hiszen a magát kiüresítő, szekularizált társadalom bevonzotta, mondhatjuk így ezzel a csúnya szóval, bevonzotta azokat a világvallásokat, vagy főként most az iszlám vallásra gondolunk, amelyik rendkívül egyszerű vallás, a szónak abban az értelmében, hogy a hívektől nem igényel túl sok teológiai tapasztalatot, nagyon részletes szabályokkal, de könnyen elsajátítható szabályokkal, pillérekkel rendelkezik ez a vallás. Talán az utolsó körben egy-egy mondattal arra lennék kíváncsi, hogy mi a véleményetek, 20-30-40 év múlva újra visszatér erősödötten a kereszténység Európába, vagy inkább az lesz a meghatározó, hogy más, erősebben elkötelezett hívekkel rendelkező vallások fognak növekedni?
Én nagyon-nagyon bízom az egyházban és a katolikus egyházban, és lehet, hogy csak én szeretném így látni, de azt látom, hogy az évszázadok alatt is rendszeresen, hiába a különböző népcsoportok jelentek meg, akár Európában is, mindig vissza tudott térni, és mindig volt törekvés arra is, hogy úgy juttassák el az üzenetet, és úgy tudjon az egyház megjelenni az emberek számára, hogy ezt a pozitívumot lássák, amiről mi olyan sokat beszéltünk most.
Történelmi tapasztalat, hogy akkor, amikor a legnagyobb a szorongatás, akkor képesek olyan megújulási mozgalmak is indulni, többek között a Franciaországban, amikor ott a szekularizáció már a csúcsra járatódott, akkor számtalan a lelkiség is rend született, ami vissza tudta hozni a kereszténységet a fősodorba, és hogyha megnézzük a világ eseményeit, akkor az Egyesült Államokban például a választások is egy picit azért olyan szempontból visszahozzák a világot, a normalitás, a természet, az Úristen törvényei felé, hogy azok a hamis vallások, vagy azok a adott esetben ugye woke ideológiák, amelyek már uralkodtak, azok most talán ki fognak kopni, és ki fognak veszni, és azáltal, hogy a hagyományos értékek jelennek meg, a kereszténység újra visszatérhet. Én úgy gondolom, hogy az a kettő nagyon-nagyon összefügg, mert hogyha csak egy magasztos eszmeként van jelen, akkor az emberek nem tudják értelmezni, és nem tudják követni.
Szerintem bár kétségbeejtő egy kicsit az iszlámnak a előretörése és hatása, én is abban bízom, hogy vagyunk olyan erősek keresztények, hogy meg tudunk maradni, viszont azt gondolom, hogy valamelyest fontos egy megújulás idővel az egyházban ahhoz, hogy vonzó legyen. Én főleg a fiataloknál látok egy ilyen problémát, hogy így egészen közelről a gyerekeim és a gyerekeim közösségei kapcsán is, hogy tehát van olyan része az egyházunknak, ami már nehezen szólítja meg a gyerekeket, és nehezen vonza be őket akár a templomba, akár a szentmisére, akár különböző programokra, tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon erre szükség lenne.
Nagyon szépen köszönöm beszélgető társaimnak a beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel beszélgetett. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után 5 perccel kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben Kis István Fafaragó népi iparművésszel beszélget Somosvári Eszter Anna. Ezt követően meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban egy kerekasztal beszélgetésre látogatunk el, ahol Gelencsér András vegyész légkörkutató, Boros János filozófus és Lippai Edit környezetpszichológus a Planet Hope, a Cselekvés ideje című filmről osztják meg gondolataikat. 3 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben bemutatjuk az EKE 2025-26-os tanévének képzéskínálatát. Szólunk az EGRI Büntetés Végrehajtási Intézet búcsúztató ünnepségéről, valamint az EGRI vár idei fejlesztéseiről. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Csernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk! Thank you.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gögösködik, nem kihívó, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a sértést nem tartja számon. Olvasom az első korintusi levélben. Keresztényé nem válhatunk a születés által, hanem csak egy újjászületés által. A keresztény lét mindig csak úgy jön létre, hogy az ember átalakul, elfordul a puszta emberi létezés önelégültségétől és megtér. Ebben az értelemben a keresztség, mint egy életen át tartó megtérés kezdete, alapvető jele marad a keresztény létnek, erre akar emlékeztetni minket a hiszek egy kifejezése, hiszek a bűnök bocsánatában. Az Isten megbocsátó kegyelméből nyert új élet azonban közösségbe állít másokkal, akik hasonlóképpen a megbocsátásból élnek. Isten bocsánata közösséget teremt. Rá kell világítani arra, mit is értünk a szeretet alatt. Nehéz dolgunk van, mert csak egy szavunk van rá, míg az új szövetség három vagy négy kifejezéssel is rendelkezik. Ha ketten kedvelik egymást, az jó és szép, és Isten áldása van rajta. Ám ez még közel sem az, amit az írott szó kifejez. Ott kezdődik a Szentírásban foglalt szeretet, ahol végződik a rokonok és barátok között kölcsönösen viszonzott jóság, az Istennek tetsző barátság ott, ahol az evangéliumban említett szegények viszonzás nélkül is asztalhoz ülhetnek, ahol aggódó komolysággal állnak amellé, aki gonosznak bizonyult, ahol a személyes ellenséggel szemben is a szeretet tettét vonultatják föl, ahol lemondanak a bíráskodásról és a bosszúról. Szalézi Szent Ferenc írta, 33 éve prédikálok már, és mindig ugyanarra a tapasztalatra jutottam, csak akkor lehet az embereket megtéríteni, ha szívüknél fogjuk meg őket. Uram, első szavam a hála, a másik a könyörgő kérés. Hála azért a kegyelemért, hogy magadhoz visszavezettél, és megszentelő kegyelmeddel felékesítettél. A kérés pedig azért, hogy erősítsd lelkemben azt az isteni szeretet után áhítozó tüzet, mely örök lobogással tör az örök tűz felé, és állandó lendülettel szolgálja mindazok lelkét, akik hasonló törekvéssel keresik az örök fény sugárzenét, és vágyják az örök tűz szeretet melegét.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél a atyádnak eze sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.